sokat néztem még annó póker közvetítéseket, Korda Gyuri bácsit, én nagyon tisztelem és becsülöm, és én nem a zenét szerettem akkor, inkább a póker tudását, és volt egy mondatom, aki azt mondja, hogy az a jó pókerjáték, nem az a jó pókerjátékos, aki gyorsan tud all-in mondani, meg nagy pénzben tud játszani, hanem az, akinek már nagy pénz van az asztalán, de ki tud szállni, és nem viszi az all-in-ig, hogy mindent elveszítsem. És szerintem az a vállalkozó világra teljesen le lehet ezt fordítani, és ha sorok mögé gondolunk, akkor szerintem ebben a mondatban bent van minden. Tehát én tudtam akkor 2008 környékén teljesen újraépíteni önmagamat és a vállalkozásomat, vagy vállalkozásaimat, és a vállalkozásokban betöltött tudatossági szintet. Csak ebbe azt javaslom, senki ne halljon bele előtte, mert sokkal könnyebb utak is vannak, például ilyen podcastek hallgatása, hogy ezt ne érje le egy vállalkozó.
Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast 7. epizódjában. A mai vendégem Jagodics Tamás, a Cég Manager Software Kft. Tulajdonosa és vezetője. Tamás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a podcast hallgatói körül.
Tamás, röviden mesélnél a vállalkozásotokról, hogy mivel is foglalkoztok, kiknek és miben segítetek, vagy hogyan teremtetek értéket az ügyfeleiteknek?
Nagyon érdekes a mai beszélgetés, hiszen éppen a mai napon ünnepli a Cég Manager a 18. életévét most töltötte be, tehát mondhatni az, hogy holnaptól nagykorúak vagyunk.
Gratulálok ehhez!
Köszönöm szépen! Alapvetően mi a vállalatirányítás rendszerfejlesztésről foglalkozunk, és egy nagyon érdekes sztoriból indult ki ez az egész vállalatirányítási rendszer építés, mert én nem vagyok informatikus. Én alapvetően világegyetemben cégvezető vagy menedzser voltam, és anno egy bútorgyártó céget tulajdonoltam, és egy 50 fős bútorgyártó cég volt, és akkor azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a vállalkozást, a céget. Rengeteg Excel táblát használtunk, rengeteg segédprogramot használtunk, könyvelőprogramot, meg mindegyebet, és egyszerűen szerettem volna hatékonyabbá tenni a vállalkozásomat. Megkerestünk nagy nevű, ismert ERP szállító cégeket, és mire végigjártuk őket, rájöttünk, hogy sajnos ez egyik sem magyar KKV-specifikus megoldás, és mi lenne, ha magunknak fejlesztenénk egyet. És innen indult az egész történet, hogy magunknak akartunk fejleszteni egy szoftvert. Egyébként zárjában megjegyzem, ma már nem kezdenék bele, hogyha magamnak építeném ezt a szoftvert. És mivel elindult ez a fejlesztés, kb. Egy fél év, egy év után rájöttünk, hogy ez nem lehet egy egyedi szoftver, mert egyrészt sokkal, de sokkal drágább és költségesebb lesz, mint hogyha megvásárolnánk egy kész szoftvert. Úgyhogy innentől kezdve kinyitottuk a lehetőséget, és 17. éve lényegében már nem magunknak, hanem a kedves ügyfeleknek fejlesztjük és bővítjük a rendszert. Egyébként még a cégről néhány ugye, számadatból, ugye mindig szoktál számokat kérdezni.
Így van.
Mi egy félmilliárd árbevételű cég vagyunk, két telephelyel, mivel én győri vagyok, ez egy Győrbe indult a vállalkozás, Győrben van a fejlesztés és az ügyfélszolgálat, és Budapesten pedig a projektmenedzsment értékesítés és a marketing tartózkodik, tehát ilyen kétlaki életet is élünk. a profit, ami szerintem egy nagyon fontos szám, és nem kell titkolni a cég életében, mi egy 15%-os profit rátával működünk. Egyébként működtünk jobban, de most a jövőbe fektetünk, és ezért egy picit romlott az eredményességünk, ami egy átmenetést tervezett, és most egy növekvő pályára állunk a 23-24-es évben. Nem már bevételt számolunk, hanem mi is profitot számolunk, mindegy jó ízléssel és jó gondotok a megáldott cégvezető. Bár sokan azt mondják, hogy a profitot el kell rejteni, én azt gondolom, hogy egy vállalkozás egyik fontos mérőszáma, hogy profitábilis-e, mert hogyha nem, akkor valami nagyon rossz dolog van a cégben.
Nagyon hamar a lényegre tértél, és erről szerintem még fogunk bővebben beszélni itt a profitabilitásról, meg a nyereségről. Egy kicsit még itt a múltról mondtad, hogy volt egy 50 fős vállalkozásod, egy gyártócéged, és azért ez nagyon érdekes, ott is felépítettél valamit, de mégis most meg 15 évvel vagy 18 évvel később teljesen más céget vezetsz. Mi volt ezzel a gyártóvállalkozással, mi lett ennek a sorsa? Eladtad, kiszálltál belőle, vagy mi történt ezzel?
Nagyon érdekes ez a gondolat, és akkor mielőtt erre a kérdésre válaszolok, biztos az én saját életutamról is hadd beszéljek. Ugye én magánemberként elég nagy handicappel indultam az életbe, hiszen nekem édesanyám, édesapám siket, és az első nagy kihívásom volt, hogy megtanuljak beszélni. És nekem nagyon korán önállónak kellett lennem, önállónak kellett válnom, hiszen nekem kellett segíteni nekik az akkori még tanács, meg mindenféle hivatalnak a ügyeinek az intézésében, és így tényleg fiatalon két lábon kellett állni már a saját lábomon, és bennem mindig benn volt ez a vállalkozói szellem. Én a vállalkozói korszakot mindig kettő részre szoktam bontani, amikor így előadást tartok, vagy éppen fiataloknak beszélek. Van a próbálkozó és a vállalkozó, és nagyon sokáig voltam a próbálkozó oldalom, aztán egyre-egyre komolyabb sikereket értem el, és lettem úgymond vállalkozó. És vállalkozói életem első felében én nem tudtam választani még irányt, hogy merre menjek, ezért volt olyan időpillanat, ahol amikor 37 cégben voltam tulajdonos, és majdnem, hogy ezekbe vezető is voltam, és akkor azt hittem, ezt bírja az ember, de ezt nem bírja. Tehát, hogy pláne, hogy megyünk, korosodunk, így egyre inkább a fókuszt kell csökkenteni, és egyre inkább adtuk el a cégeket, vagy zártuk be a cégeket, és végigadtuk el abba, hogy most már csak szoftverfejlesztés a fő irány, illetve a befektetések a másik, de erről most itt nem szeretnék beszélni, mert nem ez a mai beszélgetésnek a célja. Befektetni a megtermelt javakból lehet, és inkább ebbe az irányba fordulnék. Visszatérve a bútorgyártó cégre, amikor ezt üzemeltük, és elindult az, hogy a cégmenedzsert, mint szoftvervállalatot megalapítottuk, és elkezdtünk ennek a bútorgyártó cégnek fejleszteni, akkor beláttuk, hogy mennyire jó, hogy a más bútorgyártó cégnek is eladjuk ezt a terméket, hiszen nagyon ismerjük a működését a piacnak, ismerjük az összes tevékenységet, és képzeld el, hogy egyet sem tudtunk eladni, hiszen mi butógyártó cég tulajdonosa, én konkurencia voltam a célpiacomnak, úgyhogy így volt egy pont, akkor dönteni kellett, hogy a szoftver és a digitalizáció irányába megyek tovább, hogy a butógyártó céget fejlesztjük. Bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én jobban hiszek a digitalizációban, jobban szerettem volna ebbe az irányba kipróbálni magamat, úgyhogy az akkori tulajdonostársamnak eladtam az ilyen részemet, mai napig működik a cég, és akkor így nyergeltem át az egész szoftver bizniszbe.
Ez, amit mondtál, ez elég kemény, hogy mennyi cégben voltál tulajdonos egyszerre, és ha jól sejtem, ez, hogy sok cégben, akkor gondolom egyszerre sok iparágban voltál jelen, meg volt tapasztalatod, ez azért nagyon hasznos lehetett abban, hogy hogyan kellene ezt a szoftvert fejleszteni, milyen problémákra kell megoldást nyújtanotok.
Abszolút, és szerintem a szoftveres megoldásnak egyik nagy erőssége, hogy nem könyvből tanult és közösségtan szagú dolgot építettünk bele a rendszerbe, és tényleg rengeteg iparágból sikerült tapasztalatot szerezni. Ugye már még több tapasztalatunk van a meglévő ügyfelekből, de alapvetően, amikor kezdtem a pályamat, akkor volt kivitelező cég, generál kivitelező cég, épületgépész cég, bútorgyártó cég, marketingügynökség, volt menedzserüzlet, műszaki nagykereskedelem, tehát egy tényleg egy nagyon-nagyon szép portfóliót sikerült akkor összerakni, de ez már, ha belegondolnak a kedves hallgatók, akkor akkor sokszor abba gondolkodunk, hogy az az egy biznisz, amiben vagyunk, az az egy céget, amit vagyunk, oda mekkora figyelem és mekkora türelem kell, és azt meg kellene osztani, akkor operatívan nem szabad bent lenni a cégben, mert ha valaki operatívan bent van, akkor nincs még egy cégre fókusza. És egyébként, amikor ennyi cégem volt, akkor nekem kényszerből is azért abba kell gondolkodni, hogy hogy nem fognak majd rajtam múlni az üzleti sikerek. Úgyhogy nagyon korán elkezdtem kvázi ezt a tulajdonosi szemletet építeni magamban és a kollégákban. Úgyhogy szerintem ezt hozom magammal az elmúlt időszakban is, és a kollégáim is így gondolkodnak. És az ügyfeleknek is ezt mondjuk, hogy amikor a vállalkozást alapítani működtetnek, akkor most van egy nagyon érdekes kifejezésem, hogy a vállalkozás alapításnak az első pontja az exit stratégia. Tehát ma már azt szoktam mondani egy vállalkozónak, vagy egy vállalkozás kezdő fiatalnak, hogy az első valóban úgy gondolkodj rajta, hogy hogyan fog ebből a cégből, amit megalapít, kiszállni, hiszen egy jó vállalkozás az nem azért alakul, hogy munkahelyet teremtsünk magunknak, hanem hogy az abból profitot tudjunk termelni. A profitot kétfajta képpen lehet termelni, vagy profitábilisan működik a cég, vagy a cég értéket növeljük, és a végén egy exittel ebből ki lehet szállni, vagy egy olyan döntési pontra lehet jutni, hogy már nem csak nekünk ér sokat a cég, hanem mondjuk másnak is értéket jelent, és akkor egy döntési pont be tud kerülni az ember, hogy ezt a céget én tovább viszem, és ennek a nyereségét akár tulajdonosként is tudom élvezni, vagy eladom, és akkor realizálom azt a befektetett rengeteg energiát, időt, pénzt és munkát, amit az elmúlt években beletettem a cégbe. Úgyhogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy az egy stratégia az egyik legfontosabb kezdő momentum egy cég életében.
Igen, és ahogy érzékeltetted is, nem is azért fontos ez talán, hogy már pedig mindenképp el kell majd adni azt a céget, és ki kell belőle szállni, hanem egyszerűen maga a szemlélet, hogy ha ilyen szemmel építed az egészet, akkor az előbb-utóbb tud majd nélküled is működni, és tud nélküled is sikeresen, nyereségesen, fenntarthatóan működni. Míg ha ezt a szemléletet nem vezeted be, akkor ugye könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, hogy teljesen tőled függ az egész, dolgoznak a kollégák, megy a cég, de te, mint tulajdonos, cégvezető, ha nem vagy ott, akkor egyszerűen lejtmenetbe kapcsol az egész.
Igen, és ez a függőség, ez nagyon veszélyes. Általában a cégek, amikor megrekednek egy szinten, akkor a vezetőtől rekednek meg. Én azt szoktam mondani, hogy amikor egy tárgyalóasztalt körbe tudunk ülni összes kollégánkkal, addig még ez egy kézben tartható és vezethető a cég. Alapvetően egy jó képességű ember ezt tudja kezelni. Alapvetően már itt is kell tudni delegálni és bizonyos vezetői készségekkel rendelkezni, de megoldhatod. Abban a pillanatban, amikor már nem tudunk egy asztalt körbeülni, vagy túl nagy asztalt kell körbeülni, hogy akár több telephelyen működünk, több dimenzióban van a vállalkozásunk, akkor egyszerűen a tudatos cégépítés idején jön el, és a szakemberből vezetővé kell válni, vagy ha ez nem megy, fel kell ismerni, kell egy nagyon magas szintű önismeret, akkor pedig egy olyan vezetőt kell behozni a cégbe, aki képes továbbvinni a céget, tovább növeszteni, fejleszteni. Na most ez a pont az, ami a legnehezebben megy a vállalkozóknak, és nem nagyon szoktak ebbe igazat adni nekem, pedig amikor egy cég megreked, akkor sosem a cég, hanem a vezető reked meg egy bizonyos ponton.
Ez a szemlélet, ez honnan jön neked? Ami átjön nekem, hogy elég tapasztalt, tudatos vállalkozó vagy, talán ez a legjobb kifejezés, tehát tudatosan építed a jövőt meg a céget, de gondolom, hogy ez nem a kis ujjadból szoptad ki, tehát honnan érkezik neked ez a szemlélet? Tanulsz valakitől, valakiktől, vagy hogy kell ezt elképzelni, és a hallgatók is hogyan tudnak ilyen irányba menni?
Hát egyrészt van az idő például, amikor valaki céget vezet, vagy céget tulajdonol, vagy vállalkozós, még mindegy, hogyan hívjuk, akkor kétfajta munka, valamit el kell végezni, illetve három egész pontosan. Van az, amit nem szeretek csinálni, de meg kell csinálnom a cég érdekében. Aztán valamit, amit szeretek csinálni, és meg kell csinálnom a cég érdekében. Aztán van a harmadik, amit nem szeretek csinálni, és nem is csinálom meg. Na most ugye, Ebből a háromból a kettő nagyon káros. Ez a legutóbbi, amikor nincs is elvégezve, meg amikor nem azon a térfélen focizol a saját életedben, amihez akár kompetenciád, vagy jó hozzáállásod van. És egy cégvezetőnek oda kell eljutnia, és én is időt adtam el, amikor összeírtam ezeket a pontokat magamban, hogy a tevékenységemnek, tehát a napi tevékenységemnek a 90%-a, inkább 95%-a nem abban, nem azon a térféle mozog, amihez értek, tehát kompetenciám is van, szeretek csinálni, és nagy hatással, jó hatással a cégre. Tehát nem ezen a térféle mozgok, hanem minden mást csinálok. Franklin Covey módszertan azt mondja, hogy ez a forgószél effektus, amikor jönnek az olyan feladatok, amik fontosnak ítélünk meg, de egyébként más is el tudná végezni, de beragadsz ebbe a dologba, és a cég építés, mint a fő feladata egy ügyvezetőnek, nem a tulajdonos, egy ügyvezetőnek, arra nem marad idő. És amikor ezeket összeírtam, akkor csináltam hozzá egy checklistet, és eldöntöttem, hogy a következő 1-2-3-5 évben a jó térfélre összpontosítom a munkámat. Ez lehet azt mondani, hogy egy emberi lustaság, vagy egy emberi kényelem, de azt abban szeretném megerősíteni a hallgatókat, hogy az, amit nem szeretsz csinálni, az hosszú távon nem is tudod csinálni. Úgyhogy ma már lényegében a munkámnak a 90%-a jó térfélem van, még mindig van 10%, amit a kötelező rossz, de azt gondolom, az ilyen aránynál teljesen belefér, hogy ezen a térfélen mozogjunk. És a tudatosság, amit említettél, és a tanulás, nagyon érdekes, mert amikor az előző cégeimet is építettem, az első cégem egyébként egy műszaki kiskereskedelem, ami egy nagykereskedelem épült, akkor 21 éves voltam egyébként, amikor ez a vállalkozás indult, tehát gondolhatjátok meg, hogy tudatosság volt az emberben 21 évesen, akkor már a második évtől először magamat kezdtem elképezni, hogy akkor jöttek be Magyarországon azok a képző szervek, akiktől lehetett tanulni, és akkor nem tudtuk, hogy jót vagy rosszat tanulunk, de tanultunk, vagy tanultam, és a második évtől viszont már a kollégáim képzésére rengeteget folytottam, tehát az étkészítési képzésre, szerzetfejlesztésre, pénzügyi képzésekre, és én hiszem azt, hogy egy vállalkozásban a legértékesebb elemek egyike, vagy a legnagyobb a maga a munkatársak, akiket egyszerűen nem szabad hülyén tartani, hanem minél okosabbá kell tenni, és a lojalitását azt nem félelemmel, hanem hozzáállással lehet elérni, és azt gondolom, hogy az a munkavállal, aki szereti képezni magát, akinek van a fejében egy karrierút, egy képzési út, és persze ez mellett jól is tudjuk őt anyagilag is motiválni, ő nem akar elmenni a cégtől, hanem nagyon erős bázisát fogja képezni a cégnek, és egy ilyen céggel sokkal szívesebben dolgoznak az ügyfelek, akár szolgáltatás, akár kereslet, akár gyártás tekintetében, ez elmondható. Tehát ez a tudatosság és az üzleti érdek, ez valahogy összeért nálam.
Nagyon érdekes, amit mondasz, ugye ez már a 7. ilyen beszélgetésem. Mind a 7 vállalkozó ugye veled együtt céget vezet, sikeres idézőjelben, bár ugye nehéz megfogalmazni sokszor, hogy kinek mit jelent a siker, de hogy mindannyian nyereséges vállalkozást vezetnek, és mégis nagy részük említi ezt, hogy az önismeret, a tudatosság és a tanulás, illetve amit te is említettél, hogy a kollégáknak a fejlesztése, hogy ez mennyire fontos. És laikusként azt gondolná az ember, hogy hát üzletileg ezek kicsit ilyen szoftabb dolgok, most tényleg ez a siker kulcsa, hogy tanulni kell, meg a kollégákat fejleszteni, de érdekes, hogy ugye most is visszaköszön, amit te mondasz, hogy nagyon fontos az önfejlesztés is, a tudatosság, illetve az, hogy tényleg olyan kollégáid legyenek, akik akarnak tanulni, akiknek akár te finanszírozod a tanulását, hogy minden jobbak legyenek, és ez mind-mind gyakorlatilag építi a céget, és segíti azt, hogy sikeres, nyereséges vállalkozást tudj építeni.
Egyértelműen igazad van, és mind a másik 6 podcast résznek is igaza van. Egyedül nem megy. Tehát, hogy én nem hiszek abban, a pizsamában ülök otthon, home office-ban, számítógépen egyedül fog vállalkozni. Ebben sem nagyon hiszem, bár van erre is példa. Tehát mindig mindenre van példa. Meg abban sem hiszem, hogy egy cégben a vezetőnek kell okosnak lenni. Én mindig azt szoktam mondani, bár azt szerintem mások is elmondhatták, hogy én mindig szupermeneket veszek fel a cégbe, és persze egy kicsit negatív értelemben az a jó, hogyha én vagyok a leghülyébb a cégnél. Nekem nem az a dolgom, hogy egy egyes feladatot kiválóan el tudjak látni, azt nekem az a feladatom, hogy a teljes cég működését olyan szinten lássam át, akár felülről, hogy érezzem, vagy tudjam objektívan, hogy mikor mennek jól a dolgok. És ebben a cégvezetők nagy része, ebben még jelentős fejlődési potenciállal rendelkeznek, mert nem engednek el. És hogyha belegondolsz, bár nagyon fiatal vagy Ádám, ugye a képedet látva, de ha belegondolsz egy ugye cég, amikor exitről beszélünk, az nem csak eladást jelenthet. Az jelenthet akár egy generációváltást. Na most ki az a fiatal generáció, aki egy olyan céget szeretne átvenni az ősöktől, aki diktatórikusan, egy kézben, mindent fejben tartva vezérel a cégben. Ha ez az ember, ez az első számú vezető, ez lebetegszik, nyugdíjba akar menni, az ő cége nulla, azaz nulla forintot ér. Annyit ér, amennyi vagyona van a cégnek, tárgyi eszközben, meg árukészletben, egyébként egy fillérrel mér többet. Márpedig a cégérték az nem a fizikai tárgyaknak az értéke, nem a know-how-nak, és annak a profittermelő képességének a többszöröse lehet, amit így nem lehet megfogni tárgyeszközök formájában, viszont a cégértéknek egy jelentős része az, hogy vajon a vállalat működik-e a jelenlegi tulajdonos nélkül. És ha azon picit belegondoltok, akkor te befektetnél-e 1000 forintot is olyan cégbe, ahol az első számú vezető nélkül nem működik a cég. Mert arra az 1000 forinttól inkább veszek 2 gombóc fagyit, én személy szerint.
Az első kérdésedre válaszolva, hát igen, nem biztos, hogy örülnék, ha egy olyan céget kellene átvennem, ami gyakorlatilag diktatórikusan volt vezetve, csak a tulajdonostól függ. Tehát az nem egy szép jövő, az talán egy púpa hátamon, hogyha egy ilyen céget kell átvennem, míg sokkal inkább, amiről beszélünk, ugye ha exit stratégiával építed a céget, és lehet, hogy nem eladod, hanem az utódlásra kerül a cég, akkor az valószínűleg egy olyan cég lesz, ami működik, amit vezetni kell, irányítani, netán megújítani a dolgokat, de biztos, hogy nem diktatórikus vezetéssel továbbvinni, és ütni a lovakat, hogy húzzák a szekeret. Van egy ilyen könyv, nem tudom, hogy olvastad-e, a Molnár Szabolcs könyve, az Exit Stratégia.
Én a könyv bemutatóján fellépő voltam. Egy nagyon jó könyv.
Én is jó szívvel ajánlom a hallgatóknak. Összefoglalva az eddigieket, mondtad, hogy a személyes utad elég nehéz volt, ugye a gyerekkorod, illetve a szüleid nehézségei miatt, és ez arra sarkalt, hogy korán talpra kellett állnod, és innen jött az valószínűleg, hogy te vállalkozóként kezdted gyakorlatilag a karrieredet, számos vállalkozásod volt, aztán megtapasztaltad azt, hogy szükségetek lenne valamilyen szoftveres megoldásra, segítségre, mert gondolom, hogy sok nehézségbe ütköztetek a cégvezetés kapcsán. És innen jött az, megint ugye a nehézségekből, jött az, hogy elkezdtétek a cégmenedzser szoftver KFT-t építeni, elkezdtétek fejleszteni ezt a vállalatirányítási rendszert, és gyakorlatilag kirajzolódik, hogy a nehézségek nagy haszna, ugye vállalkozóként is, mert most meg itt tartasz, hogy van egy 500 milliárdos bevételű céged, ahogy mondtad, 15%-os profitrátával működtök jelenleg, de ugye ezt kiegészítetted, hogy ez azért is van így, mert beruháztok a jövőbe, gondolom fejlesztitek a hátteret, a céget, a szoftvert.
Abszolút. Én azt gondolom, ami nagyon-nagyon szép a magyar nyelv, rengeteg közmondásnak nagyon sok igazság van, ugye amit szoktam mondani, nem öl meg, az megerősít. És valóban így van, tehát a kudarcokból rengeteget lehet tanulni, és akkor mondok egy személyes példát, hogy ez a kudarcot hova el lehet vinni. Nem nagyon szoktam róla beszélni, de azt gondolom, hogy talán ma itt a helye, mert ha tényleg valaki egy jó céget akar építeni, és ha nem jó térfélen focizik, akkor akár olyan szintig tud eszkalálódni a saját élete, hogy megbetegszik ebben. Tehát amikor ez a 37 vállalkozás egy időben ment, és elképesztő felelősséget vállalsz a munkatársaidért, hiszen több mint 100-an voltunk. Amikor 1 milliárd forint hiteled van mondjuk a bankoknál, és svájci frankban, hogy mindenki értse, hogy mennyire nehéz ez a lehetőség, akkor én mindig úgy gondolkodtam, hogy nem csak a magamért felek, meg a saját családomért, hanem minden egyes kollégámért, és az ő családjukért, és felelősséget kell vállalni az üzlettársakért, meg mindenkiért. És hogyha nem jó térfelen focsz, és ekkor felelősséget magadra vállalsz, és ez meghaladja a te képességeidet, vagy az idődet, ez már 24 óra is kevés, az megcsinálod, és egyébként bejön egy gazdasági katasztrófa, egy gazdasági válság, amikor a svájci frank akkor csak 220 felé ment, és elkezdesz árfolyamot veszíteni, a bank meg azt mondja, hogy fizetsz vissza azonnal a hiteleidet, akkor el tudsz jutni egy olyan pontra, amikor összenyom a teher. És az a teher az nálam az addig ment, amíg a, nem mondom, hogy tudatlan működés, de nem elég tudatos működésem eredménye, egy nagyon magas szintű stressz, majd egy agyhártyagyulladás, és 5 nap kóma élet-halál között. Tehát itt jön ez az a pillanat, amikor az embernek van egy gyereke, amikor van egy egzisztenciája, van egy családja, vannak kollégái, és van egy őrült álmokfutása, akkor mi mit ér meg? És a tudatosság, hogy nagyon jól hangzik, hogy mennyit tapasztaltam, és hogy mennyi ilyen eredményt sikerült elérnem, és mennyi kudarcot tudtam felépülni, nekem egy kudarc volt, amiből nagyon örülök, hogy fel tudtam épülni, a halál. És az azért mondom el ilyen mélypontként így a beszélgetés során, mert mindenből ki lehet jönni, ha az ember elmélyes tudata egy fókuszba tart az élni akarás. Az élni akarás a vállalkozói szférában az nem azt jelenti, hogy egy úgymond könyökről vállalkozó leszel, hanem azt jelenti, hogy olyan munkát csinálsz, és önmagadért felelős vagy, amit te is tudsz élvezni. Ezt az utazást, ezt te is tudod élvezni. Legfontosabb tanácsként azért mondom ezt a tudatosságot, és hogy nézz magadba, nézz a tükörbe, nézd meg a képességed, a kompetenciáidat, nézd meg azt, hogy milyen típus ember vagy, elindító, vagy éppen üzemeltető inkább, mert bízd azt a részt másokra, amit te nem tudsz jól hosszú távon működtetni. Rövid távon mindenre képes az ember 1-2-3 hónapig, évekig nem tudsz rossz térfélen lenni, és ennek ilyen betegsége lehetnek, vagy ilyen áldozatokat is tudsz szedni az ilyen típusú stressz helyzet. A tudatosság azért, vagy ez a párfordulás, az nekem ebből az időszakból jön, és azóta teljesen tudatosan működök, és a nagyon gyorsan tudok elengedni. Nagyon sokat néztem, még annó póker közvetítéseket, Korda Gyuri bácsit, én nagyon tisztelem és becsülöm, és én nem a zenét szerettem akkor, inkább a póker tudását, és volt egy mondatom, amikor azt mondja, hogy az a jó pókerjáték, nem az a jó pókerjátékos, aki gyorsan tud all-in mondani, meg nagy pénzben tud játszani, hanem az, akinek már nagy pénz van az asztalán, de ki tud szállni, és nem viszi az all-inig, hogy mindent elveszítsem. És szerintem a vállalkozó világra teljesen le lehet ezt fordítani, és ha sorok mögé gondolunk, akkor szerintem ebben a mondatban bent van minden. Tehát én tudtam akkor 2008 környékén teljesen újraépíteni önmagamat, és a vállalkozásomat, vagy vállalkozásaimat, és a vállalkozásokban betöltött tudatossági szintet. Csak ebbe azt javaslom, senki ne halljon bele előtte, mert sokkal könnyebb utak is vannak, például ilyen podcastek hallgatása, hogy ezt ne érje le egy vállalkozó.
Elég kemény sztorit hoztál be, és az látszik, hogy akár üzleti, akár emberi tudatosságod mögött azért nagyon sok dolog van, nagyon sok nehézség, nagyon sok izzadság, és illetve a sikerek mögött is ez van. Tehát amit most lát, valaki felmegy az ebeszámolóra és megnézi a cég eredményeit, az tök jól hangzik, de hogy a mögött komoly munka van, sok stressz, sok nehézség, és hogy ezt a tudatossági utat talán, ugye ez jutott nekem is eszembe, amit mondtál a végén, le lehet azért rövidíteni, nem biztos, hogy el kell menni a falig, akár ilyen podcastek hallgatásával, akár könyvek olvasásával, akár különböző programokkal, azért a mai világban már elég sok lehetőség van arra, hogy az ember elkezdjen foglalkozni, akár csak a személyes jólétével és önismeretével, vállalkozókénnek pláne vannak lehetőségek, illetve nagyon fontos szerintem, hogy foglalkozzon ezzel, akár ugye azért is, amit említettél, hogy ha már van egy vállalkozásod, dolgozik benne 10-20 ember, akkor azért már nem csak saját magadért felelsz, hanem meg a saját családodért, hanem az alkalmazottaid, kollégáidért is felelsz, meg sok esetben azért az ügyfeleidért is valamennyire felelsz, az ő jól létükért, sikerükért. Üzletiesebb témára eveznék, ti mekkorának számítotok az iparágban, hova helyeznéd magatokat? Kicsi, közepes, nagy?
Nagyon érdekes a sztori, tehát egyrészt kezdem ott, hogy egy szolgáltató cég, kereskedő cég, gyártó cég árbevétel működése, tehát azt szoktam mondani, hogy egy 500 millió forintos szolgáltató cég, az körülbelül megfelel egy 3-4 milliárdos kereskedő cég árbevételével. Én azt mondom, hogy nagyjából itt vagyunk pariban. A másik, hogy az RP piacon mekkorák vagyunk, ugye én mindig szegmensekben gondolkodok, tehát a mi ügyfélkörünk az a 10-50 fős vállalkozások, elég sok van egyébként a KKV szektor, kis és középvállalkozások, tehát a KKV szektor alja, itt piacvetőnek számítunk, tehát olyan szempontból ben vagyunk a top 3-ban. Most nem tudom megmondani, hogy a top 3-ban melyik szinten, de ez nem, az azért számomra nem fontos. Tehát nekem ez így nem egy motiváló, persze a versenytársakat mi is figyeljük, meg tudjuk, hogy hol helyezkednek el, meg milyen innovációkat csinálnak, de alapvetően mi ilyen érdekes vagyok, hogy nem a versenytársakat figyelem, hanem egyrészt a belső megérzéseket, amit eddig mondjuk nagyon sok esetben én kommunikáltam a cég irányába, és ez megváltozott. Pár év ezelőtt megváltozott, és erről most szeretném pár szót mondani, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az innováció cég életében, és nem csak az innováció, hanem az, hogy honnan ered, hogy milyennek az oka, kik ennek a mozgató rugói, és ez hálásleg már nem én vagyok, hanem board, és az egész cég. Úgy indult az egész innováció, és ez pontos az egész életút tekintetében, mert valószínűleg más vállalkozás is így indul, hogy egyszer van egy jó ötlet, van egy jó gondolat, és a saját know-how elviszi valameddig ezt az egész történetet. Azt jön a második lépcső, amikor már vannak ügyfeleink, vevőink, szolgáltatási igénybe vevőink, hogy őnekik milyen igénye van, és ez azért jó, mert innentől kezdve már a tervezőasztaltól már ügyfél visszajelzésekre lehet alapozni. Ez is egy jó irány, de egy ügyfél mindig a meglévő problémájára próbál megoldást találni, és ez is fontos és kell, de az innováció az akkor van, amikor olyan előremutató dolgot tudunk csinálni, amikor még nem is tudja az ügyfél, erre ki szüksége lesz, hogy nem is tudja ezért kitalálni, és egy innovációs csapatra van szükség. És mi például 2 éve bevezettünk egy InnoDate a saját cégünkben, ami arról szól, hogy nagyjából tudjuk ki a célpiacunk, merre megyünk, milyen eredményeket szeretnénk elérni, és akkor mi hirdettünk a cégen belül innovációs napokat, összesen 2-t egy évben, akkor azt mondtuk, hogy összeállni csapatokba, egy csapat az 4-5 fős lehet, és hozzanak kvázi olyan innovációs ötletet, ami szerintük a meglévő ügyfeleinket előbbre viszi, és magát a cégmenedzsert is. Képzeld el, hogy azt hiszem 4 csapat alakult az első ilyen InnoDM, és ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor ők együtt dolgoznak, és olyan, van egy ilyen távolság Győr-Budapest között, akkor az megint egy nehézség, hogy le kell győzni, és összeraktak olyan projekteket, amiket úgy kellett prezentálni, hogy mi az innováció, hogyan tudjuk ezt megvalósítani, az ügyfeleknek ebből mi az érték, mennyibe kerül ezt az innovációt lefejleszteni, mennyire tudjuk ezt eladni szerintük az ügyfeleknek, és mennyi árbevétel számít ennek ebből a cégnek az 1-5 év alatt. Tehát ez lényegében, ha belegondolsz, egy startup pitch-et kellett összerakni egy olyan csapatoknak, akik vegyes felvágottak voltak, tehát volt benne ügyfélszolgálatos értékesítő, projektvezető, fejlesztő, tehát nem egy homogén csapatokat kell elképzelni, és olyan innovációk jöttek ki a cégből, most nem tudom nagyon elmondani mindegyiket, mert valamivel csak jövő évben rukkunk elő, ami tehát olyan egyedülálló megoldásokat hozott a piacra, vagy elsőként jelünk meg, amivel egy nagyon komoly versenyelőnyt fogunk szerezni. És ami a legszebb, hogy ennek az innovációnak az első része, ez maga, hogy mi az innováció, ebből kiválasztottuk ebből a 4-ből egyet, amit megvalósítunk, és ezt az innovációt elvittük egy vevőbizottsághoz. Az azt jelenti, hogy az innováció, tudjuk, hogy nagyjából az ügyfelek közül ki az, aki nagyon-nagyon segítene, és meghívtunk el a vevőbizottságra 10 ügyfelet, és ez a csapat prezentálhatta a meglévő vevőinknek az ötletét, de árastul mindenestül, majd a vevők kérdéseket tehettek fel, és igazából meg is adták az innovációnak az irányát, tehát pontosítottuk. Majd amikor ez az innovációt elkezdtük fejleszteni, akkor egy következő időpontban megint meghívtuk a vevőbizottságot, bemutattuk, hogy hol tart ez a dolog, adtunk ebből tesztrendszert, esetleg az ügyfeleknek kipróbálhatták, és a végén olyan megoldás kerekedett belőle, ami innovatív, ami az ügyfelek által könnyen használható, tehát őnekik is meg lehet az ügyfélélményük, és milyen jó érzés az én kollégáimnak, hogy az a saját ötletük végigment és termékké válik, és mennyire jó érzés az ügyfeleknek, hogy bevontak őket a fejlesztésbe, és mindenki nyert ezzel a dologgal. Ami ebben a tanulság, hogy nem nekem kell vezetőként a passzát szeret fújni ahhoz, hogy egy jó termékünk legyen, hanem egyszerűen már belülről szerveződik, és egy tudatos program része maga az innováció a cégmenedzserben. És ebben azt kell érni, vagy azt érdemes meghallani, hogy a kollégákban rengeteg ötlet, gondolat van, hogy lehet jobban tenni a céget, hogy lehet jobban tenni a terméket, a folyamatokat, és érdemes ilyen csapatokat alkotni, és így egy ilyen innovációs keretek közé vinni, és egyébként utána pedig ebből dotálni is az adott kollégákat, hogy üzleti eredményük jött legyen belőle. Úgyhogy ez egy nekem nagyon-nagyon nagy élmény egyébként, és azt látom a kollégáknak is.
Az jut erről eszembe, ugye van ez a kifejezés, hogy win-win szituációk, illetve sokan már hármas vineknek is nevezik ezt, és hogy ez tökre ez jön át ebből az innovációs napos dologból, amit bevezettél, hogy igazából te is nyersz, a kollégáid is nyernek, meg az ügyfelek is nyernek, tehát mindenki boldog a végén, illetve az, amit említettél korábban, hogy nem akarsz a legokosabb lenni a cégedben, és nem te fújod a pasztát szelet, na hát ez itt egyértelmű, hogy bevonod a kollégákat, gondolom ezeken a napokon mindenki egy kicsit hátra lép, és elkezdi másképp szemlélni a céget, az ügyfeleket, nem a napi operatív teendőkre fókuszál. Tehát mindenki hátra lép egy kicsit, mindenki beleélheti magát valamennyire azért a tulajdonosi szerepekbe is, a cégvezetői szerepekbe is, meg hát abban a szerepben, ami megint egy tágítja a kollégák komfortzónáját, hogy az ügyfelek előtt ők ezt előadhatják, gyakorlatilag eladhatják ezt az ötletet, és a vége tényleg az, hogy fejlődik a cég, az ügyfelek is örülnek, mert ők is be voltak vonva, és nyilván a cégvezető meg a cégtulajdonos is örül, hiszen a legfontosabb emberek boldogok, ő is boldog, a kollégái is boldogak, és az ügyfelei is boldogak, és ez megint oda vezet, amiről szól ugye ez a podcast, a Nyereséges Vállalkozás podcast, hogy a vége megint az, hogy fejlődik a céged, fejlődnek a termékeitek, szolgáltatásaitok, és a vége az, hogy nyereségesebb lesz a vállalkozás valószínűleg, és nem lefelé ágazóba lép. Hoznék egy idézetet, kíváncsi vagyok, hogy tudod-e, hogy honnan idéztem. Változtasd meg a jövőd, pontos vezetői információk egy gombnyomással.
Lehet, hogy ez a cégmenedzser egyik elmondat, víziója.
Igen, ez szerepel a weboldalatok fő oldalán. És a kérdésem az lenne, hogy ilyen egyszerű lenne ez, vagy azért van-e mögött más is?
Mielőtt erre válaszolnék erre, ez a termékünk, tehát hogy az, hogy átlásd a cégedet, ugye nagyon rengeteg rendszer, szoftver rendelkezik statisztikákkal, kimutatásokkal, analitikus kimutatásokkal, és mi 8 év ezelőtt, vagy 7 év ezelőtt gondoltunk egy nagyot, hogy mi lenne, hogyha fejlesztenénk mi egy nagyon innovatív, kvázi vezetői műszerfalat a cégmenedzser mellé, mögé, elé, és ez egy innovációs ötlet volt, és akkor megosztottuk hasonló keretek között, akkor ugye ez a hármas win, ugye, amit mondtál, ez megvalósult. De jött egy negyedik is, képzeld el, mert azt az érzést talán át tudják érezni a hallgatók, hogy amikor egy cég elismerést kap, az mennyire jó a tulajdonosnak, vagy az első számú vezetőnek, hogy valamilyen díjat kapott a cég. Ugye mi viszonylag sokat kaptunk az elmúlt időszak, hogy egyre többet kapunk, és az nem pályázat útján, hanem jelölnek minket, és a többi. De például ez a non-stop report, ez a dashboard rendszerünk, amiről most az előbb itt kicsit szólt ejtettünk, ez például innovációs díjat nyert. És amikor a cég, ugye ez a termék innovációs díjat nyert, akkor gondolj be azoknak a kollégáknak, vagy azok az ügyfeleknek az életébe, akik részt vettek ennek a termék a fejlesztésében. És ugyan a díjjal nem jár semmilyen, de igaz, csak egy elkölcsön ismerés, mégis azt gondolom, hogy ezek a díjak, amiket mi ezekért kapunk, az mégis kikövezik azokat az utat, mondhatnánk egy mérföldkőnek, ami azért látszatát is megadja annak, hogy valóban jó irányba megy a cég. És akkor kaptunk mondjuk a 5-ször kaptunk Magyar Brands díjat, ebből 2-szer innovatív márka díjat is megkaptuk talán pont ezekért, akkor ez nem csak nekem, mint a cégvezetőnek elismerés, hanem az összes kollégának, akikben részt vett, és az ügyfeleknek is. És az ügyfél élmény itt kapcsolódik vissza ebbe az egész történetbe, amiről később még, ha lehet, akkor visszatérnék. És a vezető információk, én azt gondolom és hiszem, hogy 2008 előtt, tehát amikor az első igazi nagy gazdasági krízis elért minket, mert az a vállalkozói kör, aki most kvázi toppon van, az 2008 előtt nem igazán érzékelt válságot. Olyan konjunktúra volt, hogy minden növekedett, nagyon-nagyon voltak a beruházások, tehát minden ment a maga útján, és azt szoktam mondani, hogy ha valaki 2008 előtt hozott egy rossz döntést, akár kettőt, nem tudott tönkre menni, mert olyan növekedés volt, hogy a másik 10 jó döntése az előre vitte a cégét, és növekedő pályán hajtta. 2008 után, ha valaki adott egy rossz döntést, akkor azonnal csődbe is mehetett. Tehát megváltozott a súlya, és ezeknek a gazdasági kríziseknek, a gazdasági kihívásoknak egyre kisebb az amplitúdója, tehát egyre gyakrabban találkozunk ilyennel, tehát a 2008 óta azért volt 2014, amikor ugye ez a krímaválság volt, aztán jött a Covid, most újra háború, meg energiaválság, tehát hogy ezek egyre gyakrabban vannak, tehát magyarul ez üzletileg alkalmazkodni kell, és szerintem régen azt mondták, az volt a nagy ilyen hát nem mondom, hogy bullshit, de nagy mondás, hogy a nagyhal megeszi a kicsit, ma pedig azt mondjuk, hogy a gyors megeszi a lassút. Mind a kettő igaz mai napig is, de leginkább azt gondolom, hogy a szubjektivitás ideje az kezd elmúlni. Tehát nagyon is objektíven kell mérni a teljesítményeket, és a kollégák is egyre inkább azt várják el, hogy ne szubjektívan legyenek megdicsérve, vagy esetleg leszúrva, vagy számon kérve, hanem egyszerűen legyen objektivitás alapja. Mindenki tudja, hogy mihez kell alkalmazkodni. Ennek két vetülete van. Az egyik vetülete, hogy megmutatjuk a számokat, hogy hogyan áll a cég bizonyos területeken, rengeteg statisztikát lehet mérni, de ennél egyen fontosabb, hogy a maga a cégvezető, vagy a board tudja, hogy milyen statisztikákat, milyen kimutatásokat kellene produkálni a cégben ahhoz, hogy ezek jó mérföldkövek, hogy tájékozódási pontok legyenek, jó mérföldkövek legyenek ahhoz, hogy jól tudjuk kormányozni a cégünket. Tehát a kimutatások előtt van egy edukációs szint, hogy mi az, amit kell és érdemes mérni a cégben. Mert egy statisztika előállítás is pénzbe kerül, és a felesleges statisztikák, amiket nézegetnek a vezetők, vagy csak előálltak és meg se nézik, azok költséget jelentek a cégnél. Ha viszont olyan összefüggéseket meg nem lát a cégvezető, vagy a board, amiből valódi jó döntést lehet hozni, vagy annak a valóság alapja megkérdőjelezhető, akkor megint vakon vezetjük a céget. És van még egy rossz szenárió, amikor statisztikákból próbáljunk céget vezetni, de a statisztikák rosszak, vagy a valóság alapja, hát nem, vagy nem megbízhatok az adatok, inkább így fogalmazom, mert akkor a rossz adatokból fog dönteni, az lehet, hogy még rosszabb, mint a nem nézésem és a megérzéseim alapját döntenék. Tehát ez a tudatosság, amit az előbb így a podcast elején boncolgattunk, számomra nagyon, és az egész csapatom számomra nagyon fontos, hogy az ügyfelek is átragadjon. És ha megkérdezem az ügyfeleinket, vagy meg szoktuk kérdezni, hogy miért dönt a cégmenedzser mellett, akkor képzeld el, kettő információ jön vissza. Szeretnék átlátni a cégüket, ez a top 1. A top 2 az az, hogy szeretnének automatizálni, hatékonyságot növelni, és a harmadik, amire én nagyon büszke vagyok, hogy mi szeretnénk úgy működni, mint a cégmenedzser. Tehát mi maga a cégmenedzser jó példa az ügyfelek számára, hogy milyen irányokat lenne érdemes követni. És ennek egy ilyen nagyon érdekes és vicces példája, hogy nálam mondjuk a kintlevőség kezelés, a cégem belül, ez egy számomra nagyon fontos, mert volt ugye az előző életemben egy nagyon komoly bukta, egy cég nem fizetett nekünk, és akkor ez egy ilyen 100 milliós összeggel rövidítette meg a céget, és az ember még egyszer nem akar belefutni, és ott a pofonok és a kudarcok kategóriát fel lehet írni. Akkor nálam nagyon fontos így a fizetési polícia, hogy nem előre fizetnek az ügyfelek, stb., és nálam nincs is késés. És a kintlevőség kezelés, az erre mi külön létrehoztunk egyébként egy fintech startupot, amit vezettünk a cégnél. És ha gondoljátok, hogy később beszélek róla, de nem a reklám helye, de ami érdekes, az egyik ügyfelem azt mondta, felhívott, hogy Tamás, van egy számlánk, amit természetesen mindig kifizetek mindent határidőre, de most nem fogom kifizetni, menjünk el a falig. A előtte után lévő számot is jobban fizetni, de egy számot nem fogok kifizetni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni akkor, ha én nem fizetek nektek. Leginkább azért, mert a mi pénzügyi vezetőnk egy nagyon-nagyon empatikus ember, és egyszerűen akkor a kintlevőségem, hogy ön egyszerűen nem veszi komolyan, hogy a kintlevőségeim nem lehetnek. És elment a felé, és mondta, hogy akkor most jó, akkor felszámolásban ne adjuk be. Ő azzal edukálta a saját kollégáit, hogy nézd meg, hogy a cégmenedzser hiába van nagy barátság, lojalitás, együttműködés, amikor pénzről van szó, azt külön kell kezelni, és ők ezt így kezelik, és azt szeretném, ha mi is így kezelnénk. Tehát ez nagyon egy érdekes példa, de hogy ez is egy ilyen fontos momentuma egy vállalkozás építésnek, hogy az esetleg másolható legyen, és én nagyon büszkén szoktam elmondani az ügyfeleknek, sőt, külön kurzusokat is tartunk arra, bár szűk körben, ilyenkor csak 10 ügyfelet hívunk meg, azért mesterelme csoportot hozunk létre évente egyszer versenysemleges ügyfelekkel, ezekről nyíltan beszélünk, és ezt ők átveszik. És ilyenkor egymástól is tanulnak az ügyfelek, és ez nekem nagyon nagy boldogság, és mi is tanulunk tőlük egyébként. Tehát ez az objektivitás, tudatosság, ez a számoknál, a kimutatásoknál is kezdődik, és annak a valóság tartalmából pedig meg kell tanulni jó döntéseket hozni. Egy másik érdekességünk pedig talán az, hogy mi is tanulunk az ügyfelektől. Ami nagyon jó érzés nálam, hogy mostanában olyan ügyfelek találnak meg minket, amit érdemes végiggondolni, hogy ők hogyan is működnek. Az egyik ügyfelünk, egy, most név nélkül nem fogok reklámot csinálni senkinek, nem ezzel szól a podcast, egy olyan céget képzeljetek el, aki műszaki kis termékekkel foglalkozik, ők ebben a cégben 21-en vannak, és az árbevételük úgy alakult, hogy évről évre dupláztak, 1,5 milliárd, 3 milliárd, tavaly 7,5 milliárd, és idén 10 milliárd. Ez olyan szintig viszik, hogy ők versenytűznek abban, hogy nem akarnak létszámba bővülni, és az együttműködés a cég és közöttünk arról szól, hogy hogyan tudnak minél több folyamatot automatizálni. Ez azt jelenti, hogy amikor a cégmenedzsert bevezettük náluk, akkor utána vittük a saját webshop megoldásunkat, tehát egy e-commerce ökoszisztémát építünk, beépítve egy hírlevélküldéssel, a CRM-mel, szervizmodullal. Aztán a legújabban, mivel 10 milliárdot már ugye nehéz kiszolgálni 21 fővel, fulfillmentben kiszervezték a teljes készletgazdálkodásukat, hogy ne kell raktársakat sem tartani, ez is teljesen automatizált. Tehát az olyan szinten gondold végig, hogy a weben rendelsz tőlük valamit, beesik a webes rendelés az ERP-be, az ERP leellenőrzi a készletet, kiállítja a számlát, vagy attól függ, hogyan fizetett az ügyfél, vagy kártyával, vagy B2B vevő volt éppen, teljesen mindegy, fulfillment megkapja a raktár logisztika, ki kell szállítani, az kiszállítódik, az visszajelződik, kimegy a számla, és utána pedig, ha utal az ügyfél, akkor automatikusan kikönyvelődik a rendszerbe, ha nem fizet, akkor pedig a maga felpékon, a kintlevőség rendszer pedig kvázi behajtja a pénzt. És ez a művelethez nem ér hozzá ember. Tehát náluk ez egy teljesen automata folyamat. És ha náluk a médiamárt, ugye az a rendel, akkor a IDI-en ugyanígy működik, hogy az emberek csak néha kontrollban vannak benne, vagy ha hibás teljesítés, vagy valami gyári szám nem stimmel, akkor ezt meg tudják állítani, vagy hát bele tudnak avatkozni. És ők elmondták, hogy ebben a 10 milliárd, amíg ebben az évben 2-el be fognak felvenni, nem szeretnék tovább nőni, csak árbevételben. És nem ő az egyetlen cég, van egy másik ügyfelünk, aki ő hasonló, ők 23-an vannak, ők 5 milliárd, és ugyanaz a gondolkodásmód. És ma a vállalatok, én azt tapasztalatom, az ügyfélkörünkben kvázi 100%-ig azt mondják, hogy szeretnének növekedni, infláció vagy infláció fölött szeretne növekedni, de statisztikai létszámot nem szeretnek bővíteni. Tehát magyarul a cégen belül lévő erőforrásokat szeretnék jobban kihasználni, vagy úgy automatizálni, hogy a hatékonyságot tudják növelni, mert ez árbevételre és profitra fordítható le. És szerintem ezért fontos, hogy objektíven tudjuk megítélni cégünk működését, azokban a folyamatokban be tudjunk avatkozni, de ne érzésre, hanem a számok alapján tudjunk javítani a működési hatékonyságon, és a profitrátánkat tudjuk növelni.
Biztos vagyok benne, hogy nem csak hogy jó érzés, hogy benne vagytok ebben a folyamatban, és ezekben a sztorikban ti is részt vesztek, hanem nagyon tanulságos számotokra is sokat tudtok ebből meríteni, és igazából itt tényleg visszacsatolunk oda, ahogy behoztad ezt a két ügyfélsztorit, hogy tényleg a vezetői információk egy gombnyomással rendkívül fontos, hogy ezek az információk rendelkezésre álljanak, és csak így tud egy cég mondjuk ilyen szinten automatizálni, és nem mellé nyúlni. Nagyon sok mindent említettél, sok mindenre tudnék kapcsolódni, viszont egy dolog, amire nagyon tudok, és nagyon átérzem, ez, hogy talán így fogalmaztál, hogy a szubjektivitás ideje lejárt, és objektívan kell látni a cégünket, a teljesítményeket. Hát én ezt élem a mindennapokban, az ügyfeleim is ezt kérik, ezt keresik, hogy objektíven szeretnék látni a cégüket. Ugye vagy abban kérnek segítséget, hogy egy külső objektív szemmel nézzünk rá a cégükre, nyilván nagyrészt kell egy kis fejlesztés, hogy legyenek olyan kimutatások, olyan számok, amiket érdemes vizsgálni, de ott nagy segítség nekik, amikor egy külső, üzletileg jól látó szem objektíven vesz részt mondjuk egy megbeszélésen, vagy más ügyfelek meg azt kérik, hogy építsük ki azt az átlátható rendszert, hogy tényleg objektíven tudják értékelni az egyes üzletágakat, azon belül területeket, akár lebontva teljesen a kollégák szintjére, és hogy objektíven tudjuk értékelni a kollégákat, mert ez az irány, amit te is mondtál, hogy az emberek is azt szeretnék, hogy objektíven lássák azt, hogy ők tudnak esetleg több pénzt keresni, hogyha jobban teljesítenek, ha alul teljesítenek, akkor kevesebbet, és hogy ne azt érezzék, hogy teljesen szubjektív módon kapják ők mondjuk a mozgóbérüket, vagy a jutalmukat. Egy másik fontos dolog, amire kapcsolódnék, ez mondtad, ugye, hogy egy saját reporting rendszert fejlesztettetek ki gyakorlatilag, ami szerintem KKV szinten a legtöbb vállalatirányítási rendszerben nincs benne. Hogyha meg is van, nem biztos, hogy nagyon ügyfélbarát, nem biztos, hogy nagyon használható, és ugye emiatt van mondjuk létjogosultsága az ilyen külső BI szoftvereknek. Viszont ugye ott is még az iszonyú sok munka, oké, hogy bevezetsz egy BI szoftvert, azt össze kell kapcsolni, át kell gondolni az adatoknak a kapcsolatát, mit akarunk kimutatni, tehát az még sok idő, és ugye az idő az pedig pénzbe kerül. Illetve egy harmadik dolog, amire itt kapcsolódnék, hogy átjön nekem, hogy nagyon edukáljátok az ügyfeleket, de hogy ez az edukálás, ez igazából oda-vissza megy, tehát ti is igyekeztek őket segíteni, de ezen folyamat közben nagyon sokat tanultok tőlük, és itt megint ilyen win-win szituáció alakul ki.
Abszolút, és én is egy pár gondolatot eszembe jutott ezekről, amit mondtál. Visszamegyek arra, hogy kimutatások és mennyire fontos. Nyáron volt egy webinárunk, amikor igazándiból nagyon bejött nem csak az előszele, hanem már a komoly döntések arról, hogy milyen döntés az ott a kormány, ugye az energia témában, ugye a kata témában. Volt egy vállalkozói felhördülés, amikor azt mondták, hogy most már tényleg valami lesz, eddig csak ugye beszéltünk róla, és nagyon rossz az emberi természetben, amikor valami gond van, mondjuk háború kitör, akkor ez egy hétig, egy hónapig ez hírérték, aztán ugye az emberek megszokják. És akkor jön az a nagy pofon, hogy valami a saját életükben is meg fog változni, akkor jobban kétségbe estek, és mindegy, nem is az a lényeg, csináltunk egy webinárt, ami arról szól, hogy a következő gazdasági válságot hogyan lehet kezelni, és volt két prominens vendégünk, egyik Balogh Petya volt az angyalbefektető ugye a Cápákból, illetve a másik pedig Malkovics Béla, a MAPEI-nek a vezetője, és nagyon érdekes dolgot mondta, és a Petyát szeretném még idézni, ő azt mondta, és ez egy nem a válságra, hanem a következő 10-20 évre egy nagyon-nagyon fontos gondolat. El kell döntened, hogy te a te szolgáltatásod a termékeddel vitamin vagy gyógyszer vagy az ügyfeleidnek. Sajnos, amikor ilyen krízis helyzet van, akkor nem a prevencióra fordulnak a cégek, meg az emberek, tehát nem a vitamin kezdik el szedni, hanem amikor betegek beveszik a gyógyszert. Ez egy rossz beidegződés, de ha Magyarországon élsz, akkor ezt nagyon is tudod, hogy ez nem egy mellébeszt légbebeszélés. És a te terméked, te szolgáltatásod nehezebb időkben, akkor fogják igénybe venni az ügyfeleid, ha te nem vitamin vagy, hanem gyógyszer. Hogy jött ez a gondolat ide? Egyrészt minden fejlesztésünk, minden üzleti döntésünk, minden cégfejlesztésünk arról szól, hogy ez vitamin vagy gyógyszerré teszi a cégmenedzser, és az egész non-stop report, az egész reportrendszer az onnan indult, hogy az ügyfelek azért vették meg a cégmenedzsert, mert szeretnék átlátni a cégüket. Hát hogyha ez az ő igényük, ez az ő vágyuk, akkor erre egy olyan gyógyszert fejlesztünk, amivel ezt nagyon könnyen megteszik. És az egy gombnyomás sem igaz ma már, hiszen az az elvás, ne kell már gombot sem megnyomni, tehát mi például azt találtuk ki, hogy beletáltam a rendszerbe, hogy milyen rendszerséggel naponta, hetente, havonta automatikus riportokat küld el e-mailben a megfelelő kollégáknak a rendszer, az adott statisztikáiról, eredményeiről, eredménytelenségeiről, és egy összefoglalót kap, mondom példát minden héten az elvégzett feladatokról, vagy az elvégzetlen feladatokról, vagy az árbevételről, pénztár eredményekről, bankeredmények, bevétel, profit, vagy bármi, ami az ő üzletüket érinti, ez automatikusan el lehet küldeni. Tehát magyarul ez a fejlesztés erre a gondolatmenetre épült fel. És szerintem, ha innoválsz, vagy fejleszted a céget, akkor ezt mindenképpen érdemes végig gondolni. A másik, ami erről eszembe jutott, ez az edukáció. 18 év ezelőtt azért mi egy olyan időszakban hoztuk létre a cégmenedzsert, a váltányítás rendszert, amikor egy csúnya, amit mondok, de A Windows is lopták a vállalkozók. Tehát nem az volt a szisztéma, hogy megveszek egy szoftvert és elkezdem használni, hanem ez teljesen normális volt 18 év ezelőtt, hogy a Windows az nem jogtiszta a gépeden. Mi emlékszem, az első telepítéseknél ezen küzdöttünk, hogy ha nem jogtiszta a Windows, akkor nem telepítjük a rendszert. Tehát, hogy mi ezzel küzdöttünk. És onnan edukálni az ügyfeleket, hogy milyen jól átlát, milyen jól, hogy a digitalizálnál, milyen jó lenne, hogyha olyan embereket találnál, akik minőségik, mert ők nem fognak kockázatban vezet egy cégben szívesen dolgozni. A lojalitás az zéró lesz. Ha olyan kollégát találsz, aki hajlandó így dolgozni, az azért teszi, hogy nem szeretné, hogyha ő kontroll alatt legyen. Tehát ez egy olyan edukációs folyamat, ami volt olyan pillanatban, azt mondtam, hogy sose fog megtérülni, de mindig így hittem magamban, hogy akkor is ezt csináljuk, és eljutott az a dolog ide, az edukációból természetesen nem csak mi profitálunk, az összes más ERP vagy CRM fejlesztő cég is, de ez egy közös érdekében azt gondolom, az edukációt folytassuk. És van egy még egy fontos gondolat, ez a, amikor tanulsz az tudást az ügyfeleknek, és te is kapsz tudást az ügyfelektől. Egyetlen dologra kell figyelni, hogy az a tudást, amit te kapsz az ügyfelettől, az ez egy jó ügyfél, nem jó ügyfél, célpiacod, nem célpiacod, olyan ügyfeleket szeretné, mint ő, mert az innovációdat el tudja vinni egy hangos ügyfél, egy hangos, de nem jó ügyfél, olyan irányba, amire nincsen szükség. És a cégmenedzseren is beleestünk mi abban a hibában, mi úgy hívták a kollégáink, hogy fiók funkciókat fejlesztünk, amikor volt egy olyan üzleti igény egyébként az ügyfélnél, ami egyébként, ha jobban belegondol, és megkérdeztünk volna még másik 10 vagy 20 ügyfelet, akkor egyiknél sem merült volna fel. Ez az ügyfél, ez lehet ki is fizette a fejlesztést, de ezt mindig egy rossz profitnak gondolom. Tehát amikor fizetek valamiért, de egyébként nem is életképes az a fejlesztés, akkor számomra egy rossz profit, az ügyfél meg rá fog jönni egy-két hónapon belül, vagy egy éven belül, hogy ez egy teljesen felesleges fejlesztés volt, és fiókba kerül a funkció. Tehát én azt is azt gondolom, hogy tanulsz az ügyféltől, akkor úgy érdemes tanulni, hogy az a célpiac, az a vevőkör, akinek te szándékozol szolgáltatni vagy értékesíteni, azt ezt igényli-e, vagy ott nála ez az igény hogyan áll. És ez nagyon fontos, mert ma a fejlesztések, és nem csak a szoftverfejlesztés, a cégfejlesztés, a termékfejlesztés, ez nem egy olcsó mutatvány, és nem jó, hogyha sikertelen termékeket fejlesztesz, mert akkor meg demotiválja a szervezetet.
Ezt a gondolatot biztosan magammal viszem, hogy jó ügyfél, rossz ügyfél, és hogy mit tanulunk, és milyen irányba fejlesztjük akár a cégünket, vállalkozásunkat, akár a saját tudásunkat, ez biztos, hogy rendkívül fontos. Még egy idézetet hoznék, ezt nem szó szerint idézem tőled. A jó cégvezető nem csak az árbevételre figyel, hanem az árésre is, akár termékcsoportonként, termékenként. Te mire figyelsz, Tamás, a cégedben, akár havonta, hetente, netán, naponta, milyen mutatókra figyelsz?
Mi a teljesítmény értékelésről átálltunk 4 évvel a hatékony eredmény mérésekre, illetve inkább azt mondom, sikerokozókra. Van egy módszertan, mindig ezt nem szoktam sosem titokba tartani, mert én azon érdemes megvizsgálni, ez a Franklin Covey-nak az egyik módszertana, ez a 4 D's, vagy ez a megvalósítás 4 alapszabálya, mert én azt látom nagyon sok cégnél, hogy vannak ötletek, vannak gondolatok, elmegy egy vezető egy jó képzésre, vagy jó coachingra, vagy mesterelmére, ez mindeddig jó, amíg haza nem megy, és meg kell valósítani a kollégája. Hogy először is a kollégája ilyen nőnükének, vagy ilyen völdön kívülnek gondolják, és mondják majd, hogy ha majd egy hét múlva, egy hónap múlva is ez a gondolat benned van, akkor majd foglalkozzunk vele, és nem valósulnak meg a dolgok. És egy olyan átállásba mentünk át, hogy a cégnek a vízióját közösen a kollégákkal alkottuk meg, de ezt nem mondom, mert ez teljesen alap. De a cégnek a céljait, azt persze a tulajdonosként, vezetőként én nagyjából meg tudom határozni, hogy mit szeretnék, de valahol ratifikálni kell a kollégákkal. És mi úgy dolgozunk, hogy van egy cégkötözés, hogy mit szeretnénk elérni. 3 célt szoktunk meghatározni, mert az a másik gondolat, hogy ha valaki el akar érni valamit az életben, akkor 3 célnál többet tűz ki, akkor szinte egy sem fog megvalósulni. Van erre egy statisztika, 10 célkitűzés esetén, lényegében egy sem, ha 5-öt, akkor 1, ha 3-at, akkor mind a 3 meg tud valósulni, és ezt érdemes az átgondolni. Tehát nem sietünk sehova, egy vállalkozás az nem egy sprint, hanem ez inkább egy maraton, és inkább a hosszútávú célokat felosztjuk éves célokra, és ezt mi például a cégmenedzsernél ratifikáljuk a kollégákkal. Azt jelenti, hogy mindenkivel bemutatjuk, és hogy egyetérte vele, ha nem, akkor miért nem, stb. Stb. Persze ez vezetői szinten működik már, mert nem tudjuk az egész céget így összehívni, de az első ilyen gondolatnál a cég összes dolgozója bele mutatva és beleszólhatott ebbe a dologban, mert hogyha tudjuk, hogy mi a cél, és általában a cél az nem profit, és nem tőlem a tulajdonosi profit. Tehát azt gondolom, az egy rossz cél, azért nem tudnak dolgozni a kollégák, hogy a főnök jobb és nagyobb autóval tudjon járni, meg még két ingatlan tudjon venni, tehát az nem lehet cél. És akkor ezeket a célokat kitűzzük, a onnantól kezdve meg tudjuk azt csinálni, hogy ezeket a célokért egyes osztályok, egyes csoportok hogyan tudnak dolgozni, hogyan tud egy fejlesztés, egy ügyfélszolgálat, egy projektmenedzsment, egy értékesítő, egy marketing, hogy tudja ezeket a célokat szolgálni. Utána ezeket a célokat le tudjuk egyéni célokra követni, és az egyéni célokat el tudjuk érni, pedig sikerokozókat állítunk fel. Tehát nem azt mondjuk egy értékesítőtől, hogy hozzá 100 forint árbevételt, hanem azt mondjuk neki, hogy hetente 4 ügyfélet tárgya, és adjál ki heti 2 árajánlatot, vagy hívjál hidegen 10 ügyfelet hetente, vagy hozzál saját kapcsolatőkétből 1 ügyfelet minden héten. Tehát, hogy sikerokozókat határozunk meg, aminek a végeredménye az árbevétel, vagy a pénz. Tehát nem a pénzért megyünk, hanem a sikerokozókat teljesítjük. És az azért egy jó módszer, mert ezek a sikerokozók, ezek transzparensek nyilvánosak. Tehát amikor van egy vezető értekezlet, ugye kis csoportosok, tehát minden osztályon van egy saját értekezet, akkor be tudják mutatni, hogy egyébként egyes kollégák a saját sikerokozóikkal az elmúlt héten hogyan haladtak, és transzparensé válik a cég, és a kollégák nem a vezetőnek számolnak be az eredményeikről, hanem egymásnak. Tehát innentől kezdve lehet már azt megoldani, hogy a vezető nélkül is működhessen a cég, az első lépés ilyen szempontból. Tehát, hogy ez a rendszer, ez érdemes, ez van, a harmadik kiadnak van egy könyve, a megvalósítás 4 alapszabálya, érdemes megvenni, elolvasni, nagyon jó karácsonyi olvasmány, és ez végig gondolni. Egyébként azt mondja ez a könyv, ez a módszertan, hogy KPI-ból, vagy könyvelési eredményekből, inkább azt mondom, könyvelési eredményekből olyan cég, úgy lehet céget vezetni, mint visszapillantóból autót. Tehát lassan és nagyon bizonytalanul. Tehát azt gondolom, ez elmondja. Tehát mi így élünk, mi így élünk a mindennapjainkat. A másik dolog, hogy amikor a mérésekről beszélünk, mi is nagyon-nagyon sokat mérünk. Leginkább egyébként a sikerokozókat mérjük. A kontroll egyébként a működési hatékonyságon van, tehát hogyan lehet ezt működési hatékonyságon mérni. És egyébként kérdezted, a versenytársakhoz képest hol állunk. Van egy nagyon érdekes szám, hogy én azt is vizsgálom, hogy hasonló árbevétel, vagy milyen árbevétel mellett mekkora létszámmal valósítják meg a versenytársaink ezt az árbevételt. És ami nagyon érdekes, hogy a mi fel akkora statisztika létszámmal, vagy mint a 60%-os statisztika létszámmal érjük el ugyanazokat az eredményeket, mint a versenytársaink. És mi még nem vagyunk elégedettek. És van egy másik érdekes dolog, hogy amikor a bevezetési módszertanunkat javítottuk, vagy csináltuk, mert mi 10 éve online vezetjük be a rendszert. Tehát nem mi azt mondjuk, hogy egy cég, egy KKV nem tud napokat nélkülözni embereket, hogy tanuljanak, és nincs is olyan figyelem rám, ezért ilyen egy-másfél órát tudnak úgymond tanulni, ezért nem érdemes elutazni személyesen, kifizetni a kiszállási költséget, stb. Ezért így elkezdtünk online, de mondom, 10 éve folytatjuk ezt. A Covid-ban ugye mindenki más megérkezett ebbe a témába hozzánk, de hogy ez egyébként a vezetési módszertanunk az Magyar Minőség Háza díjat kapott, mert például a másik ilyen fontos nyomógomb a mi ügyfeleinknél, hogyan fogjuk bevezetni a cégbe, ugye lesz egy dolgozói ellenállás, meg hát egy a módszert a nagyon fontos. És például, amikor azt láttuk, hogy ahhoz, hogy több rendszert tudjunk értékesíteni és bevezetni, mert nagyon fontos, hogy az ERP rendszerek fele soha nem lesz bevezetve, és nálunk ez az arány, ez 90% fölött van, akkor megnéztük, hogy hol lehet ezt hatékonyan megcsinálni. És eljöttünk egy hatékonysági szintre, ami nem tudtunk tovább lépni. És pont egy ilyen innovációs beszélgetés során sikerült egy új technikát kitalálni, hogy képzeld el, hogy ma ugyanavval a statisztikai létszámmal közel dupla annyi rendszert tudunk bevezetni, úgy, hogy az ügyfél elégedettségünk, az NPS, az 91%. Tehát, hogy van mindig tartalék a rendszerben, volt olyan kolléga, nem is hitt benne, ezt meg lehet valósítani, de mint a 4 a projektvezetőből 3 hitt benne, megcsinálták, és ma ez abszolút reális, hogy ugyanval a létszáma többet, és elégedettebb ügyfeket lehet ebből létrehozni. Tehát mi például ennek kapcsán nagyon mérjük az NPS, az ügyfelelégedettséget. Ezt mérjük az értékesítés után, mérjük a költségvetések bizonyos mérföldköveinél, mérjük az ügyfélszolgálaton az NPS-t, és évente egyszer ügyfél találkozunk, bár limitált, mert csak 100 ügyfelet engedünk be az ügyfél találkozóra, az exkluzivitását is meg is tudjuk így őrizni. Az első 100 rendkező tud jönni, és így egy nap alatt telik meg az ügyfél találkozom, és ott is vagy ügyfél elégedettség mérés, hogy hogyan néz ki. Mi például az ügyfél elégedettséghez hozzákötöttük a bónuszokat. Tehát ha az ügyfél nem elégedett, akkor a bónusz nem jár, vagy csak a töredéke jár a kollégáknak vagy a csapatoknak, tehát nagyon motiváló. És ez azért vezettem be, mert tulajdonosként nekem kettő dolog fontos. Hiába profitábilis a cég, tehát hiába van extra profit akár egy évben. Ha az elégedetlen az ügyfél, akkor ez csak egy ilyen múló állapot lesz, és röviden le fog rombolódni, úgyhogy számunkra ez is egy nagyon-nagyon fontos történet. Aztán mérjük az értékesítési konverziókat, a marketingből beáramló leadeknek a minőségét, lead kvalifikációkat, próbálunk utána a kisebb minőségű lead jön be hozzánk, akkor hogyan tudjuk edukálni, hogy jobb lead legyen belőle. Tehát ezt mind-mind mérjük így a csapaton belül, a fejlesztési hatékonyságokat, a nettó-bruttó időráfordításokat is. Mondok egy ilyen példát, hogy amikor egy ügyféllel foglalkozunk, akkor van egy nettó-bruttó ráfordítás, hiszen azt tudjuk elszámolni az ügyfél felé egy eladott szolgáltatásba, amit neki jól tud szolgáltatni. Az, hogy a kollégánk egyébként nem képzett, vagy belső megbeszélése garmadát szervezi, azt nem tudjuk elszámolni az ügyfél felé, így a cégnek ez egy veszteség. És ezeket például folyamatosan mérjük, hogy olyan tudjuk olyan kompetenciát adni a kollégának, hogy ez minél jobb érnek az aránya. És ráadásul ezt nem csapatonként, hanem emberenként is mérjük. Tehát számunkra az elmúlt években egyik legfontosabb mérőszám így a hatékonyság, és nem a bullshit hatékonyság, hogy szebbek és jobbak vagyunk, hanem mérhető hatékonyságnak a mérése. Egyébként nálunk havi riportok vannak leginkább a vezetői szinten, heti szinten van vezetői értekezlet, heti szinten minden osztály beszámol az összes csoportnak az eredményeiről, a célkitűzések, az elérések, ahogy állnak, és erre egyébként dedikált időt 5 percet kap minden osztály. Tehát, hogy nálunk a vezetői értekezlet az 30 perc minden hétfő reggel 9-kor, és minden osztály 5 percet kap arra, hogy beszámoljon. És az azért is jó, mert a többi csapat is képbe kerül a többiek teljesítményével. Gondoljatok bele, hogy egy fejlesztő és egy értékesítő mennyire más jellem, de mennyire fel tud nézni egy értékesítő is a fejlesztőre, amikor elér valamit, és a fejlesztő fel tud nézni az értékesítőre, akkor elmondja, hogy a csapata hány tárgyalást folytatott, vagy milyen eredményeket, mennyi üzletet kötött, vagy milyen eredményeket ért el, és ez nagyon fontos, hogy egy transzparens céget tudjunk kialakítani. Nagyon nincsenek titkok ilyen szempontból, sőt, négy évente még a cég üzemi eredményéről be szoktunk számolni a teljes csapat tekintetében, hiszen azért nagyon fontosnak gondolják a kollégák, hogy hiszen ez mindenkinek így van, hogy egy sikeres cégnél, egy stagnáló, vagy éppen egy lehetnebe lévő cégnél dolgozik, és ha nem mutatjuk meg nekik, akkor kettő dolog lehet, vagy rossz képzeteik vannak, azt hiszik, hogy rosszul megy, vagy nem megy olyan jól, mint kellene, vagy azt hiszik, hogy egyébként a nehézség ellenére olyan jól megy, akkor olyan kevés a fizetésem, és szerintem nem vagyok megbecsülve. De szerintem a transzparenciát azt érdemes a cégbe bevezetni, persze bizonyos szintig, ezt a bizonyos szintet pedig a válti kultúra határozza meg. Én nem fárasztám most itt a hallgatókat konkrét mérési eszközökkel, szerintem a CMedge blogjain rengeteg ilyen statisztikai esettanulmányunk van, ezeket érdemes elolvasni, vagy akár videóban megnézni.
Igen, amit említettél, ez egy főre vetített árbevétel, ez egy egész hasznos termelékenységi mutató. Ugye gyártó megkereskedő cégeknél talán inkább az egy főre vetített ár is, ami informatív. És hát az rajzolódik ki itt nekem, vagy az jön át, hogy itt egészen körbeér a dolog, vagy bezárul a kör. Ugye sok mindenről meséltél, fejlesztitek a céget, fejlesztitek a szoftvert, próbáltok innovatívak lenni, igyekszel megfelelő embereket felvenni, akiket te is képzel, ugye magadat is folyamatosan képzed, fontos a tudatosság, és hogy teljesen kirajzolódik az, illetve még beépítetted azt a cégedbe, hogy egymásnak beszámoltok, teljesen transzparens a működés, ezáltal ugye a kollégák gyakorlatilag meg az osztályok egymást húzzák felfelé, hogy mindenki minél jobban teljesítsen, és tökre körbeír a dolog, egymást húzza felfelé minden terület, és, értelemszerűen a cég is növekszik, jól teljesít, illetve amit talán kihagytam itt a felsorolásból, az ugye az ügyfeleknek az elégedettsége, amit mondtad, hogy nagyon fontos mutató nálatok. Két kérdésem lenne még, amit remélem, hogy ki tudunk fejteni. Az egyik, hogy ugye a Nyereséges Vállalkozás podcastben vagyunk, ez laikus szemmel egy kicsit kapitalistán hangozhat az elnevezés. Mégis megkérdezném tőled, hogy szerinted miért fontos a nyereség, miért fontos, hogy nyereségesen működjön egy vállalkozás, miért kell erre törekedni mindenképp a vállalkozóknak?
Hát azt gondolom, hogy bármire, amiről ma beszéltünk, innováció, szervezetfejlesztés, kompetencianövelés, minden, ez mind pénzbe kerül. Tehát vagy a munkaidőben, amit a cégben eltöltenek a kollégák, vagy külső tanácsadóban, vagy tréningekben, stb. Tehát egyrészt ez mind pénzbe kerül, és hogy a cég nem nyereséges, akkor ezt nem tudja megteremteni a hátterét. A másik, hogy a tök őszinte akarok lenni, ha veszteséget termelünk, akkor minek vállalkozni? A veszteségnek két része van szerintem, a tervezett veszteség, tehát igazándiból rosszul hangzik egyébként, de van ilyen. Tehát ha valaki egy új üzletágat akar építeni, vagy egy új céget épít, akkor nem biztos, hogy az első perctől ez nyereséges tud lenni, hiszen rengeteg investálást igényel a cégbe. Akkor jó, hogyha a tervezet is ezt kontrollált, ez a történet. A másik pedig, amikor tényleg profitot is tervezünk. Nekem nagyon sok olyan ügyfelem van, a cégmenedzsernek rengeteg olyan ügyfele van, akik nem árbevételt terveznek kizárólag, hanem profitot is, és a profitot azt akár értékesítőként megtervezik cégenként. Van egy ügyfelem például azt csinálja, ez egy nagyon érdekes kis esettanulmány, ez lehet, hogy jó útra való majd a hallgatóknak, hogy azt is megnézi, hogy egy-egy cégnek mennyi értékbe adott el, ez egy ilyen okos eszközöket forgalmazó cég egyébként, és azt mondja, hogy megnézem, hogy tavaly évben mennyiért vásárolt tőlem ez a cég, és ő neki mekkora volt akkor az árbevétele. És a következő évben megnézi, mennyi lett az árbevétele ennek a vevőjének, és ő mennyit adott el. És megnézi az arányát, és hogyha az arány csökkent, akkor igazándiból muszáj meglátogatni az ügyfelet, hogy mi történt, hogyan tudnánk növelni ezt az arányt, hiszen nem akarunk kimaradni az ő dolgaiból. A másik ilyen példa pedig, és ez nagyon hasznos, ez nagyon egyszerűen mérhető szerintem egy kereskedő cégnél. A másik ilyen példa egyébként az pedig egy klímás klímaimportor ügyfelünknél, aki azt mondja, amikor megcsinálja az éves viszontadói szerződéseket, akkor ő nem egységes szedési árbevétel tervet vár el, mert azt mondja, hogy más a lehetőség, más mondjuk egy Győr-Moson-Sopron megyei cég, vagy egy Pest megyei, budapesti cégnek a lehetősége, meg más még egy Nógrád megyei cég lehetősége. És ő a bónuszrendszert úgy alakította ki, hogy megnézi, hogy adott megyének vagy területnek mi a GDP hozzájárulása az ország GDP-hez, és ilyen arányban alakítja ki mondjuk a forgalmi elvárásokat. És nagyon igazságos és nagyon korrekt rendszert tud kialakítani, mert ott az árujány miatt ez így teljesen megborul, mert annak attól vesznek, akinek van áruja, de egyébként egy tudatos, jól felépített, és ez 10 éve így működteti a cégét, nagyon-nagyon szeretik a viszonteladói, és nagyon-nagyon kicsi a lemorzsolódása a viszonteladói szinten. Tehát valóban vannak olyan gondolatok, vannak olyan lehetőségek, amiket meg lehetne szerintem ragadni, és érdemes. És ezek a best practice-ek, ezek a know-how-k, ezek bent vannak a cégekben, és mi ezt próbáljuk így átadni a másiknak. És ezt a profittól nem kell elszégyelni magunkat. Valószínűleg a kommunizmus hozta ezt Magyarországon, ha valaki sokat keres, akkor az szégyelni kell. Nem, ezt ki lehet rakni az ablakba, erre büszkének kell lenni. Én nem szívesen dolgozok együtt olyan céggel, aki veszteséges, vagy azt látom, hogy valami a könyveiben nincsen rendben, mert nem tartom tisztességes vállalkozásnak, és szerintem ezért is ki kell rakni a kirakatba, és ez muszáj, hogy cél legyen. És azért nagyon őszinték vagyunk, és az talán a podcast elején meséltem is erről, hogy egy cég értéke, ugye a benne lévő emberek, a folyamatok, a mérnök működik ügyvezető nélkül, de leginkább, hogy mennyi a profittermelő képessége. És hogyha ez nincs meg, az a cég értéktelen, nem érdemes ezzel dolgozni. Volt egy érzésem 2008-ban is, aztán volt olyan érzésem később is, hogy vannak olyan vállalkozások, és olyan vezetők, akik jobban keresnének, jobban élnének, hogy elmennének alkalmazotti státuszba, és nyugodt életet tudnának élni. ez az önismeret és a szembenézni a dolgokkal fontos. Van más, aki szembenézett magával, és azt mondja, tudom, hogy miben kell fejlődnöm, és akkor adok magamnak időt, és fejlődök, és nagyon szép sikereket értek el. Úgyhogy ez a két betülete van, de szerintem a profit a végén mégiscsak egy mérőszám a vállalkozásnak az értékét, meg a sikerességét meghatározza.
Ez a két ügyfélsztori az igazi vállalkozói kreativitásról szólt, amit behoztál. És hát igen, ahogy kifejtetted, azért nem csak azért kell nyereségesen vállalkozni, hogy aztán ott osztalék, és akkor minden pénzt ide nekem. Ez is egy fontos dolog. És
de igen, ez is fontos dolog, igen.
Így van, én is úgy gondolom, hogy ha egy vállalkozás és annak a tulajdonosa sikeresen értéket teremtett másoknak, akkor ugye vegye ki annak az ellenértékét, és élvezze annak a gyümölcsét, de hogy ha nem működik nyereségesen egy vállalkozás, ott az nem csak azt jelenti, hogy a tulajdonos nem tud majd osztalékot kivenni, hanem azt is, hogy az ügyfeleit nem tudja valószínűleg hosszú távon kiszolgálni, nem tudja fejleszteni a saját termékeit, szolgáltatásait, nem tudja ugye a saját embereit megfizetni, jól megfizetni, növelni a fizetéseket, stb. Tehát, hogy iszonyú sok vetülete van ennek, úgyhogy egyértelmű, hogy van akár létjogosultsága annak, hogy most itt beszélgetünk erről, mert igenis fontos, hogy ezt szem előtt kell tartani, és ahogy mondtad, ezt lehet előre tervezni, lehet ilyen szemmel nézni a jövőt, hogy nem csak bevételben gondolkodunk, hanem árisben, és egy következő szinten pedig profitban, nyereségben. Így a végéhez közeledve mit tanácsolnál a hallgatóknak? Ugye itt vagyunk egy nehéz helyzetben, ezt talán nem is kell részletezni. Tudnál-e egy-két olyan ügyes tanácsot, tippet adni, ami szerinted hasznos lehet, mire figyeljenek, milyen irányba keresgéljenek, hogyan tudnak esetleg túlélni, vagy adott esetben növekedni, profitálni ebből a nehéz kialakult helyzetből?
Szerintem ebben a kialakult helyzetben mindazt, amiről ma beszéltünk, előtérbe kell helyezni. Tehát egyrészt kell egy nagyon jó audit a cégemről, hogy milyen állapotban van, milyen állapotban érte ez a válság, hogy milyen kimenetei lehetnek. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lesz gyógyszer a vállalkozásból, vitamin helyett, vagy hogy lesz még fontosabb gyógyszer, ha eddig is gyógyszer volt. A harmadik pedig szerintem büdzsézni kell nagyon most a költségeket, és nem szabad visszafogni ilyenkor a kommunikációra szánt költséget, és a kommunikáció az nem csak marketinget jelent, hanem belső kommunikációt, a kollégák felé való kommunikációját a cégnek, hiszen nem jó, hogyha téveszmékben vannak a kollégák, akár a piacról, akár a belső működésről, akár a cég anyagi helyzetével kapcsolatosan. Tehát a belső kommunikáció is egy nagyon fontos rész. Aztán nagyon fontos, hogy a vezető, ha vannak kollégái, nincs egyedül. És ezt ismerje fel, és tényleg vonja be a kollégáit, legyen ebben ilyenkor őszinte, és próbálják együtt megoldani, mert ha több nézőpontból látunk dolgokat, akkor lehet, hogy jön egy újabb megoldás, ami előre viszi a céget. És ezt nyugodtan lehet alkalmazni, akár heti szinten, mivel tudnánk növelni a vállalkozás sikerét, mit tudsz vállalni, mit tudsz utána nézni jövő hétre. Hát ezt nyugodtan alkalmazhatjuk a cégeinkbe. Szerintem a tudatosság az egyre fontosabb lesz. Tehát, hogy kezdjünk el mérni dolgokat, vagy ha nem tudjuk, mit kell mérni, akkor hallgassunk olyan podcasteket, menjünk el olyan tréningre, beszéljünk a könyvelőnkkel, vagy inkább olyan pénzügyi tanácsadóval, mert a könyvelő azért nem biztos, hogy nekünk a legjobb megoldás lesz, hogy mi az, amit kell az eredményességben, hatékonyságban mérni. Kezdjük el mérni a projektjeink eredményességét, tehát hogy hogyan tudunk nagyobb profitot termelni, és ne úgy, hogy árat emelek, mert persze lehet árat emelni, de minden cég működésében, ha már elkezdjük feltérképezni, hogy hol lehet jobban dolgozni, én hiszek abban, hogy 15-20% eredményességet lehet belehozni ebbe a történetbe, ahogy mondtam, nem csak a projektbevezetés kapcsán nem új embereket kell felvenni, hogy többet tudjuk bevezetni, hanem a magát módszertant kell megváltoztatni. És az üzleti stratégiákhoz is hozzá kell nyúlni sok esetben. Tehát, hogy lehet, hogy eddig így működtünk az elmúlt 5-10-20 évben, de megváltozott a világ. Sokkal gyakrabban jönnek olyan változások a gazdasági helyzetben, amit nem biztos, hogy az előző modellünk, üzletmodellünk túlél. Tehát nem tudom, van-e havidíjas megoldásod, hogyan lehet ezt előfizetési rendszert építeni. Tehát rengeteg üzleti stratégia létezik, amit meg kellene fogni, és meg ki kellene találni. És erre jó, hogyha az ügyfelekkel kommunikálsz, a kollégáiddal kommunikálsz, megnézed, mennyire elégedett az ügyfeleid, jobban kell gondozni a meglévő ügyfeleket. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem csak az új ügyfélszerzés, a meglévő ügyfelekre nagyobb-nagyobb fókusz tenni, hiszen ő nagyon jó magját teremtik a cég stabilitásának. Tehát ezek a ezek a gondolatok, amik mindenképpen szerencsésnek tartok most megfogadni. Egy utolsó ilyen gondolatom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben kétfajta cégtípus létezik, vagy az én gondolatom, vagy ez a kettő biztos. Az egyik, aki a szerencsések kategória, tehát aki jókor, jó helyen voltak, jó időben, és ezen minden sikerül neki, őket valószínűleg jó Isten továbbra is fogja segíteni, reméljük, hogy ez így lesz. A tudatosak, akik kiszámíthatóan, stabilan szeretnek növekedni, őket meg mi is tudjuk segíteni.
Annyi sok értéket adtál, és olyan nyitottan igyekeztél itt adni a hallgatóknak, hogy most már mondhatjuk, hogy ez igenis a reklám helye, úgyhogy kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy kiknek tudsz te segíteni. Talán az elérhetőséget nem is fontos, hiszen azt úgyis belinkelem a beszélgetés alá, de foglald össze, hogy kiknek és miben tudsz segíteni, és kik keressenek titeket.
Alapvetően mi is szűkítjük a célpiacunkat, és a cégmenedzser azt mondja, hogy lehet, hogy szűkebb célpiacra, de sokkal magasabb szolgáltatási szintet akar meglőni, de alapvetően mi nagykereskedő és kitelező cégeknek tudunk nagyon jó megoldásokat nyújtani. A mi ügyfeleink átlagosan 10-50 fős statisztikai létszámmal rendelkeznek, tehát azok az ideális, akik már mondjuk az asztalt már nem tudják egyedül körülülni kényelmesen, szeretnek delegálni és szeretnek fejlődni. És leginkább a tudati állapotot nézzük az ügyfeleinknél, akik azt mondják, hogy szeretnék stabilan, tudatosan növekedni, és szeretném mondjuk kiaknázni mondjuk a cégmenedzsernek meglévő fejek a know-how-ját, hiszen mi egy üzleti közösséget is építünk, tehát a vállalkozók nálunk, a vállalkozások nem nincsenek egyedül, hanem ilyen üzleti sikerközösséget is építünk, ahol rengeteg tudásmegosztás van, ami nem a cégmenedzserről szól, és önzetlen teljes mértékben, hanem inkább a know-how-ról, a vállalkozási tapasztalatok megosztásáról. Ebben nagyon erősek vagyunk. Ezt nem kommunikáljuk kifelé, ez egy nagyon belsős és meghitt csapatnak az eredménye.
Úgy gondolom, hogy ha a hallgatók között van, aki épp ilyen helyzetben van, és ilyen kérdések előtt áll, akkor ezek után jó szívvel keresett téged, és ha nem is egy az egyben titeket válasz, de biztos vagyok benne, hogy nyitottan álltok a megkeresések elé.
Abszolút mértékben van, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Magam is jól éreztem a beszélgetésben.
Kedves hallgatók, ma is egy igazán ügyes vállalkozóval beszélgethettem. Ugye Tamás is egy eredményes, nyereséges vállalkozást épít, úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos gondolatot hozott be. Egyrészt megerősítette a többi beszélgetésen elhangzott gondolatokat, másrészt viszont úgy gondolom, hogy nagyon sok új dolgot is hozott be, amit magatokkal vihettek, és én is magammal viszek. Úgyhogy köszönjük szépen Tamásnak, hogy itt volt ma velünk, és nektek is köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a beszélgetést. Sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.